Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét, a Szentírást Sámuel próféta első könyvéből olvassuk. Sámuel első könyvéből, a 21. részből, az első verstől, a 22. rész első verséig. És Dávid elméne Nóbba, Akimélek paphoz. Akimélek pedig megrettenve ment Dávid elé, és azt mondta néki, mi dolog, hogy csak egyedül vagy, és senki sincs veled? És mondta Dávid Akimélek papnak. A király bízott rám valamit, és mondta nékem, senki se tudja meg azt a dolgot, amiért elküldélek téged, és amit parancsoltam neked. Azért a szolgákat elküldtem erre és erre a helyre. Most azért mi van kezednél? Adj öt kenyeret nekem, vagy egyebet, ami van. És felele a pap Dávidnak, és mondta, nincs közönséges kenyér kezemnél, hanem csak szentelt kenyér van, ha ugyan a szolgák tisztán tartották magukat, legalább az asszonytól. Dávid pedig felele a papnak, és mondta, bizonyára el volt tiltva tőlünk mind az asszony, mind tegnap, mind azelőtt, mikor elindulék, és a szolgák holmia is tiszta vala. Jól lehet az út közönséges. Azért bizonyára megtartatik ma szentnek az edényekben. Adott azért a pap néki szentelt kenyeret, mert nem volt ott más kenyér, hanem csak szent kenyér, melyeket elvettek az úrnak színe elől, hogy meleg kenyereket tegyenek ahelyett azon a napon, amelyen az előbbit elvették. Vala pedig ott azon a napon Saul szolgái közül egy ember, ott tartózkodva az úr előtt, akit Doegnek hívtak, ki Edomita volt, Saul pásztorainak számadója. És mondta Dávid Akimeleknek, nincsené kezednél egy dárda vagy valami fegyver, mert sem kardomat, sem fegyverzetemet nem hoztam magammal, mivel a király dolga sürgős vala. És mondta a pap, a filiszteus Góliátnak kardja, akit megöltél az Élak völgyében, imhol van posztóba betakarva az efód mögött. Ha azt el akarod vinni, vidd el, mert azon kívül más nincs itt. És mondta Dávid, nincs ahhoz hasonló, add ide azt nekem. És felkel Dávid, és elfutott azon a napon Saul elől, és elment Ákishoz, Gátnak királyához. És mondának Ákis szolgái neki, vajon nem ezé Dávid, annak az országnak királya? Vagy nem erről énekelték a körtáncban, mondván, Saul megverte az ő ezrét, Dávid is az ő tízezrét? És mikor eszébe vette Dávid ezeket a beszédeket, igen megrémült Ákistól, Gátnak királyától, és megváltoztatta maga viseletét ő előttük, és őrjöngeni kezeik között, és írkával a kapuknak ajtajaira, nyálát pedig a szakállán folyatja alá. És mondta Ákis az ő szolgáinak, íme látjátok, hogy ez az ember megőrült, miért hoztátok őt én hozzám? Szűkölködöm őrültekben, hogy ide hoztátok ezt, hogy bolondoskodjék előttem? Ez jöjjön be a házamba? Elméne azért onnan Dávid, és elfutott Adullám barlangjába. És mikor meghallották testvérei és atyának egész háznépe, oda mentek ő hozzá. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát közöttünk. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük néked, hogy a mai napon eljöhettünk ide a templomba, hogy téged imádjunk, hiszen te vagy az Úr, mindenek fölötti uralkodó, aki kezedben tartod az emberiség minden egyes tagját, aki kezedben tartod a történelem eseményeit, és köszönjük, hogy te vagy az, aki eljöttél erre a földre Jézusban, hogy benne megmutasd nekünk ezt a méghetetlen hatalmat, amivel te rendelkezel, de megmutasd azt a szeretetet is, ami csak benned rejlik a maga tökéletes formájában. Köszönjük néked, hogy ő benne jöttél el, hogy a Golgotai kereszten elvett bűneinket és azok büntetését, és nekünk kegyelmet szerez. Áldunk téged azért, hogy olyan Istennek ismerünk, aki mindenható vagy, mindenre képes, semmi nem lehetetlen előtted, de ugyanakkor mélységesen szerető Úr vagy. Köszönjük néked, hogy ezeken túlmenően te igaz vagy, nincs benned semmi hazugság, tökéletesen megbízható vagy, és most hadd valljuk előtted, hogy igen, igen, méltó vagy arra, hogy téged dicsérjünk, téged magasztaljunk, és ha nem látunk is a testi szemeinkkel, mégis a te ígédnek híve meghajoljunk előtted. Egyúttal kérünk is téged, hogy te, aki olyan hatalmas és tökéletesen szerető és igaz Isten vagy, te szólj hozzánk ezen a mostani Isten tiszteletünkön, és a te szavad hadd érje el a mi lelkünket, és hadd végezz el bennünk azt a munkát, amit te akarsz. Emberi szó az kevés, a te szavadra vágyik a lelkünk, a szívünk, az életünk ebben a mulandó világban az örökké valóra. Köszönjük néked, hogy a te szavad ugyanúgy, mint te is, örökké való. Áldunk téged, és kérünk arra, Istenünk, hogy legyél velünk ezen a napon, áld meg a gyermekeket, akik itt vannak közöttünk, fiatalokat, az idősebbeket. Kérünk téged arra, hogy szólj a gyászolókhoz, és az örvendezőkhöz is. Kérünk téged, hogy vondd a szívünket magad után. Hadd higgyünk benned, hadd szeressünk jobban, hadd bízzuk rád jobban az életünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük a 153. dicséretünket. A 153. dicséretünket igehirdetés előtt énekeljük. A 153. énekünk így kezdődik. Ó, mely boldog ember az, ki téged élő, igaz, egy Isten megismerhet. Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból hallgassuk meg. Sámuel próféta első könyvének 21. részéből az első 10 verset olvassuk leülve. Figyelemmel olvassátok és hallgassátok az igét. Tehát Sámuel első könyve 21. részének első 10 versét olvassuk. És Dávid elment Nóbba, Akimélek paphoz, Akimélek pedig megrettenve ment Dávid elé, és mondta néki, mi dolog, hogy csak egyedül vagy, és senki sincs veled? És mondta Dávid Akimélek papnak, a király bízott reám valamit, és mondta nékem, senki se tudja meg azt a dolgot, amiért elküldélek téged, és amit parancsoltam néked. Azért a szolgákat elküldtem erre és erre a helyre. Most azért mi van a kezednél? Adj 5 kenyeret nekem, vagy egyebet, ami van. És felelt a pap Dávidnak, és mondta, nincs közönséges kenyér kezemnél, hanem csak szentelt kenyér van, ha ugyan a szolgák tisztán tartották magukat legalább az asszonytól. Dávid pedig felele a papnak, és mondané ki, bizonyára el volt tiltva mi tőlünk az asszony, mind tegnap, mind azelőtt, mikor elindulék. És a szolgák holmia is tiszta vala, jól lehet az út közönséges. Azért bizonyára megtartatik ma szentnek az edényekben. Adott azért a papnéki szentelt kenyeret, mert nem volt ott más kenyér, hanem csak szent kenyér, melyeket elvettek az Úrnak színe elől, hogy meleg kenyereket tegyenek ahelyett azon a napon, amelyen az előbbit elvették. Vala pedig ott azon a napon Saul szolgái közül egy ember, ott tartózkodva az Úr előtt, ki Doégnak hívtak, ki Edomita volt, Saul pásztorainak számadója. És mondta Dávid Abkiméleknek, nincs-e kezednél egy dárda vagy valami fegyver, mert sem kardomat, sem fegyverzetemet nem hoztam magammal, mivel a király dolga sürgős vala. És mondta a pap, a filiszteus Góliátnak kardja, akit te megöltél az Élak völgyében, imhol van, posztóba betakarva az efód mögött. Ha azt el akarod vinni, vidd el, mert azon kívül más nincs itt. És mondta Dávid, nincs ahhoz hasonló, azt add ide nékem. És felkel Dávid, és elfutott azon a napon Saul elől, és elment Ákishoz, Gátnak királyához. Kedves testvéreim, folytassuk Dávid történetét. Azt látjuk, hogy elbúcsúzott Jonatántól, a trónörököstől, és menekülni kezd a király elől, Saul király elől. Első útja Nóbba vezet. Nem lehet tudni pontosan, hogy ez hol volt ez a hely. Minden esetre Jeruzsálemhez viszonylag közel lehetett, és itt laktak a papok, a zsidó papok. Ott volt a szent sátor is, és a különböző tartozékai is ott voltak. És hát Dávid úgy gondolta, hogy az első útja Gibeából ide vezet, és majd onnan megy tovább. Azért ment oda talán, mert valami lelki céljai voltak neki. Talán meg akarta kérdezni a főpapot, hogy mondjon neki valamit Istenről, vagy az Úr előtt akarta tiszteletét tenni, vagy imádkozni szeretett volna ott. Nem olvasunk semmi ilyesmiről. Teljesen praktikus okok vezették őt oda. Egyszerűen kellett neki kenyér, ennivaló, és kellett neki fegyver. Emlékeztek, akik itt voltak múlt vasárnap, hogy úgy jött el otthonról, hogy nem is tudott enni, és nem volt nála a fegyvere. Annyira hirtelen kellett neki elhagyni a lakhelyét, a királytól félve tulajdonképpen. Summa-summárom, hogy miután megkapta a kenyeret, meg a fegyvert, menekült is tovább a szomszéd országba, ugye Filisztea volt a szomszéd ország, a filiszteusok országa, és annak az Izraelhez egyik legközelebb eső városa volt ez a Gát nevű hely, amit egyébként ma kiástak már, és ez kiderült, hogy ez egyik legnagyobb filiszteus város volt, rengeteg mindent találtak ott. Most ebben nem mehetünk bele. Ezt megtalálták a régészek. Szóval ebből a szakaszból, Dávid életének ebből a szakaszából azt szeretném most nektek kiemelni, hogy Dávid hazudott. Nem szép dolog hazudni, mindenki tudja, de Dávid hazudott. Bizonyos célokat el akart érni, és ennek érdekében hazudott. Mégpedig elég ügyesen hazudott. Olyan, mint a vízfolyás, úgy jött belőle a hazugság. Elég szomorú ez, tényleg azt mondom, hogy elég szomorú ez, de így van. Nézzük először is, hogy hogyan használta a hazugság eszközét. Elbúcsúzik Jonatántól, megy a Szent Sátorhoz, főpaphoz Nóbba, és amikor Akimélek főpap meglátja őt, akkor megkérdezi tőle kicsit ijetten, hogy mi dolog az, hogy te egyedül vagy. Hiszen a király veje, aki a hadseregnek az egyik parancsnoka volt, nem járkálhatott abba az időbe se, hogy így mondjam, kíséret nélkül. Ez azért veszélyes volt az a vidék ott, életveszélyes. Nem lehet így jönni-menni. Hogy egyedül vagy? Mi történt? És akkor Dávid előadja, hogy a Saul király megbízott engem egy titkos feladattal. Egy top secret van, amit kell végrehajtanom. És sürgősen, annyira sürgősen kell végrehajtanom ezt a feladatot, hogy el kellett otthonról szinte rohannom, és nem hoztam se ételt magammal, és később kiderül, hogy fegyvert se hoztam magammal. A szolgáim azok itt vannak, csak elbújtak. Azért nem látod őket, mert ők elbújtak a sziklák között, ott úgy el lehet bújni, hogy azt hiszi, az ember nincs ott senki, csak egyet füttyent, mondjuk ma is így van azon a vidéken, hogy csak füttyenteni kell egyet, azt egyszer csak benépesül a vidék, mert ott úgy el lehet bújni, rejtőzni. Lényeg, hogy azért nem látod őket. Adjál kenyeret és a fegyvert. Hát most mi ismerjük a történetet, valójában semmi nem volt igaz. Az igaz volt, hogy éhes volt, meg az is igaz volt, hogy fegyverese volt, de a többi, a körítés az nem volt igaz. Hazudott. A pap azt mondja neki, hogy nincsen itten más fegyver, mint a Góliát fegyvere. A papok nem tartottak mindenféle testi fegyvereket, ők mással voltak elfoglalva. Kenyér is, hát nincs hétköznapi kenyér, csak az a kenyér, ami ben van téve a szent sátorba. Ha a szent sátorba beléptek a papok, akkor jobb kézre volt egy asztal, egy nagy asztal, amin volt 12 kenyér. Most nem fogunk ebbe belemenni, hogy ez mit jelképezett, mit nem jelképezett, ott volt. Ezt minden héten kicserélték. Ezeket a szent kenyereket, amikor levették az asztalról egy hét múlva, ezt megehették a papok. Általában ők ették meg. Most azt mondja a főpap Dávidnak, hogy csak ilyen kenyér van. De ezt csak az eheti meg, aki rituálisan, vallásilag tiszta. Ti tiszták vagytok? Igen, tiszták vagy. Újabb hazugság. A lényeg, hogy értjük ezt a dolgot, hogy Dávid gátlástalanul használja a hazugságot a céljának az elérésére. Na most nem tudom, hogy miért nem mondta Akimélek főpapnak, hogy főpap, te ismersz engem. Az a helyzet, hogy Saul meg akar öletni. Az életem veszélyben van. Éppen menekülök előle. Nem tudtam se kenyeret hozni, se fegyvert, légy szíves, adjál nekem. És egyúttal imádkozzál értem, hogy az Úr mentsen meg engemet. És ha lehet, akkor ne beszélj erről, hogy itt jártam. Meg lehetett volna ezt normálisan, őszintén beszélni, de nem, Dávid hazudott. És hogy miért hazudott? Hát miért hazudott? Hát azért hazudott nyilvánvaló módon felszínes elgondolkodás után, hogy megmentse az írháját. Általában ezért szoktak az emberek hazudni, hogy valahogy maguknak valami kis előnyt kovácsoljanak. Hát ő itt életveszélyben volt, meg akarta a bőrét menteni, azért hazudok, hogy életben maradjak. De valójában, ha mélyebben nézzük ezt a dolgot, testvérek, akkor Dávid nem ezért hazudott, hanem azért, mert levette a tekintetét az Úrról. Nem bízott az Úrban igazán. Nem bízott az Úrban. Pedig annyi minden emlékeztette ott azon a helyen, ahol volt az Úrra, hiszen ott volt a találkozásnak a sátra, a szent sátor, ahol Isten, a hatalmas Isten, Izrael Istene találkozott a népével. Ott volt azok a kenyerek, amiket kapott, azért az arra utalt, hogy Isten gondoskodik a népéről. Az egy hála áldozat volt, most így röviden elmondhatom, hogy egy hála áldozat volt Istennek azért, hogy ő megadta a 12 törzsnek az élelmet. És egyúttal egy kérés is volt, hogy a továbbiakban is adja meg nekik a mindennapi kenyeret. Emlékezhetett a kenyérről, amit a kezébe nyomott a pap, hogy Isten gondoskodik. Hát rólam is, aki ilyen nehéz helyzetbe jutottam, krízisbe jutottam, rólam is. Akkor ott a kezébe kapja a Góliátnak a kardját. Azt a kardot, amit egy csoda folytán tudott megszerezni, mert az, hogy ő legyőzte Góliátot, az teljesen az Istennek volt köszönhető. Ő maga mondta annak idején, hogy csak az Úrba bízva jön, és az Úr megerősítette őt, és azzal a hatalmas ellenséggel szemben is győzelmet adott neki. Tehát ott ráadásul a tisztaságról is szó volt, amikor ott a pappal ugye szóba elegyedik, az ott a tisztaságot kezdi el emlegetni, és Dávid is a tisztaság. És valahogy az Isten, ez a hatalmas, ez a megtisztító, ez a gondviselő, ez a győzelmet adó Isten egyszerűen eltűnik Dávidnak a szemei elől. Nem látja őt. Pedig hívő ember, de nem látja. Megerőtlenül a hite. Nem az Úrba bízik, hanem gondolja, itt van egy helyzet, a nehéz krízisben vagyok, nekem kell megoldani. És hogy tudom megoldani, ha hazudok? És hazudik. Egyik hazugságot a másikba, egyik hozza a másikat. A hazug menekült, ezért adtam ezt a címet a mai alkalomnak. A hazug menekült. Nem is olvastuk tovább, de csak utalok rá zárójelbe, hogy amikor megérkezik Ákis királyhoz, a filiszteusok királyhoz, ott felismerik, azt hitte, hogy nem fogják fölismerni, de fölismerték, ez ölte meg Góliát, ott a mi emberünket, aki innen származott ebből a városból. Jelzik a királynak, hogy hát itt van a nagy hősünknek a gyilkosa. És akkor Dávid megneszeli a dolgot, és akkor megihazudik, mert elkezdi magát őrültnek tetetni. És akkor folytja a nyálát, a szakállára, meg mindenféle krikszklakszokat rajzol a különböző ajtókra. Méltatlan is az egész. De az Ákis nem ismeri fel őt, hogy ő lenne Dávid, és aztán elcsapja. Még a szolgáit hordja, hogy mit akartok nekem itt egy bolondot ide, csapjátok el, és akkor így tud elmenekülni. Visszatér a hazája földjére Adullám barlangjába. De a hazugság eszköze, testvérek, és szeretném itt a második pontban egy picit kiszélesíteni a látókörünket, és láttatni veletek a hazugságnak most Dávidon túlmenően az általános jelenvalóságát ebben a világban. Ha a hazugságról gondolkodunk, akkor elsősorban magunkra gondoljunk, magamra gondoljak, magammal kezdem, jó? Aztán ti is magatokkal kezdjétek, mert sajnos az életünknek egy ilyen alapvető tartozéka. Szégyen, nem szégyen, ez van. Sajnos a szívünkbe ott van, és az életünkbe ott van, a családi életünkbe ott van, és ha szélesítjük a kört, akkor megjelenik a munkahelyünk, ott is ott van, megjelenik a kisebb település, ahol lakunk, ott is ott van mindenhol. Ha a lokális szintről kilépünk egy globális szintre, ott is ott van a hazudozás mindenhol. Egyszerűen, ha végignézzük nem csak ilyen helyi szinten, hanem történelmi távlatban, azt látjuk visszafele nézve a történelembe, hogy mindig is ott volt a történelemben is a hazugság, és valószínűleg ez így is marad a világ végezetéig, hogy ott is lesz majd a hazugság a világ életébe. A Dávid csak egy példa erre, de mi akárhol kezdjük fölfejteni a saját életünket, vagy a környezetünk életét, vagy a kultúránknak az életét, és akkor a kultúra alatt most értsük mondjuk a politikát, vagy értsük a vallási életet, az egyházakat, hogy ne vegyem ki magunkat se ebből a dologból. Egyszerűen a hazugság az mindenhol ott van. Elsőre talán nem tűnik fel nekünk, de hogyha egy kicsit elgondolkozunk, akkor rájövünk, hogy mint egy ilyen strukturális alkotó eleme az egész mindenségnek, ami körülvesz bennünket. Mindenhol beleütközünk. Olyan, mint valami rákos daganat, ami valahol elkezdődik, és szétszóródik a szervezetbe, és egyszerűen akárhol bontják föl, a végső stádiumban mindenhol ott van valami rákos elváltozás. Így kívülről nem biztos, hogy annyira látszik, de a belülről elkezdik vizsgálni a szervezetet, kiderül, hogy ott van, szétszóródott, kész. És ebben most nem is azt akarom csupán mondani, hogy úgymond a hitetlen világban így van, hanem a hívő emberek között is ott van. A Bibliát nézzük, testvérek, hát Dávid hívő ember volt? Hát az volt. És mégis hazudott. Nézzük Ábrahámot, a hitnek az atyát, ő is hazudott. Nem is egyszer. Le is írja a Szentírás ezeket. Ott van az Új Szövetségben Anániás és Zafira, egy házaspár. Ott van sok más egyéb, nem akarom sorolni a történeteket. Mindenhol a hívő emberek között is beleütközünk. Persze a hitetlen világba talán még inkább beleütközünk. Mondjuk mondok nektek egy példát, amivel állandóan találkozunk, nem is tűnik fel nekünk talán, mert annyira megedződött a lelkünk, a reklám például. A nagy gondolkodó E.G. Wells mondta, hogy a reklám a törvényesített hazugság. A törvényesített hazugság. Ott semmi nem igaz, amit a reklámban mondanak. Mégis, amikor nézünk egy filmet, egyfolytában kapjuk a fejünkre a hazug reklámokat. Sőt, nem is kell reklám legyen a film alatt, mert magában a filmben is ott vannak a reklámok elrejtve, mert nem véletlenül abba az autóba száll be a főhős, és nem véletlenül azt a cigarettát veszi elő, és ott is ott van a reklám, csak el van rejtve. De hogyha itt a mosóporok, egyik mosópor tisztábra most, mint a másik. 40 év óta játsszák ezt a trükköt. Mindig bejön. Mindig bejön. Pedig mindegyik ugyanúgy most tulajdonképpen. De testvérek, egyszerűen ez benne van a törvényesített hazugság. Jó mondta Wells úr. Pedig ő már régebben élt. Mindenhol ott van, testvérek, és akkor most... Azt mondanánk, hogy ez természetes? Vagy mi, honnan van ez az egész? És akkor itt megyek a harmadik pontra, hogy mi ennek a forrása? Mi a hazugság forrása? Ennek így kell lennie ebben a világban? Így kell lennie, hogy Dávid is hazudik, meg mi is hazudunk, meg mindenhol a hazugságba ütközünk? Ez muszáj, hogy így legyen? Talán Isten ilyennek alkotta a világot? Mert ha ilyennek alkotta a világot, hogy a hazugság, így mondom, hogy szerkezeti építő eleme a valóságnak, akkor ha Isten ilyennek alkotta a világot, akkor ez természetes, hogy így van. Természetes, hogy így van. De akkor, ha harcolni kezdünk például ellene, akkor Isten ellen harcolunk, mert ő akarta, hogy így legyen. Akkor ne is harcoljunk a hazugság ellen, adjuk meg magunkat a hazugságnak. Akkor ne papoljunk az igazságról, meg ne harcoljunk az igazságért, mert Isten ellen harcolunk. Ő akarta, hogy így legyen, ha ő akarta, de nem ő akarta. A Biblia szerint Isten nem teremtette bele a hazugságot a világ struktúrájába, meg az életünk szerkezetébe se. Isten, amikor megteremtette a világot, a világ olyan volt, mint ő, és Isten abszolút igaz. Nincsen benne semmi hazugság, semmi hamisság. Ő maga az igazság. Amikor eljött Isten erre a földre Jézus Krisztusban, Jézus maga mondta, én vagyok az igazság. És az ő életében hazugságot nem lehetett kimutatni. Ki vádol közületek bárki engem bűnnel, kérdezte az embereket, akik nagyon is nagyítóval nézték az életét, és senki nem tudott mit mondani. Egyet tudtak mondani, ami miatt keresztre szegezték, hogy azt mondod magadról, hogy Isten fia vagy, vagyis Isten vagy. De ez meg nem volt hazugság. Ez se volt hazugság. Abszolút igazság. Isten a világot is ilyennek teremtette, csak ha olvassuk a Szentírást, kiderül, hogy bejön a sátán a képbe, bejön ebbe az igaznak teremtett világba, elkezd hazudozni, ő az első, aki hazudik, és a hazugságával ráveszi az embert arra, hogy neki higgyen, ne Istennek. Higgyel neki, hogy az Isten nem olyan, mint amilyennek Isten magát mutatja, hanem másmilyen. És az ember hisz neki. És mihelyest az ember hisz a sátánnak, elkezd olyan lenni, mint ő. Az ember is elkezd hazudozni. Jézus maga mondta, és Jézus nem hazudik, hogy a sátán a hazugságnak az atya, vagyis az ős forrása. Belőle jött a hazugság, és az ember, aki hitt a sátánnak, az maga is hazuggá válik. Nem, hogy elhisz egy hazugságot, hanem maga is hazuggá válik. És utána ez a hazuggá váló ember elkezdi a hazugságaiból, hogy így mondjam, épít magának egy nagy várat, vagy palotát, vagy nem tudom micsodát. Mint a kert megtelik gyermekláncfűvel, hiába írtja az ember orba szájba, egyszerűen mindig csak jön, és egyszer kiírthatatlan. Valahol elkezdődik, és akkor elburjánzik. Bejött ott az édenbe, aztán az édenen kívül elkezdett burjánozni a hazugság növénye, és elburjázott mindenhol. És ebben az embernek kulcsfontosságú jelentősége van. Valahogyan ugye ma is itt van a két nagy alaphazugság, amiből építkezik az emberi hazugság és a hazug világ. Az egyik hazugság az, amit mindig is mondott a sátán, hogy az Isten nem olyan, mint ami ennek magát kijelenti. Nem olyan. Na most ezt Ádámnak és Évának sikerült elhinnie, és lettek hazugok. Ma is sok ember elhiszi, hogy az Isten nem olyan, mint amilyennek a Bibliában vagy Jézusban magát megmutatta. Nem olyan, másmilyen. És akkor elmérkednek, hogy milyen. De van manapság egy másik hazugság is elterjedt, egy másik alaphazugság, hogy Isten nincs is. Nincs Isten. Ezt mondjuk Ádámmal meg Évával elég nehéz lett volna még elhitetni. Ő nem is ezzel próbálkozott. A hívőknél, úgymond a vallásosoknál a sátán ma is ezzel próbálkozik. Nem olyan az Isten, mint ami ennek magát mutatja. De aki nem vallásos, azt mondja, nincs is Isten. Minden, ne foglalkozzál vele, nincs. És az ember ebből a hazugságból, vagy a másikból elindul, a gondolatai, és elkezd fölépít magának egy hazug világnézetet. Egy abszolút hazug világ. Ennek az az alapja, hogy Isten nincs. És kialakít magának egy olyan világszemléletet, ami már önmagában egy hazugságra épül. Természetesen lehetnek benne itt-ott valami igaz elemek is, de az egész alapjába véve rossz alapokon áll. Az egész hazug. Na most a negyedik pontra térek, mert nem olyan könnyű ezeket talán így első hallásra megemésztenünk. Nekem se, de nektek se. Tehát miután látjuk, hogy nem Isten hozta bele ebbe a világba a hazugságot, hanem a sátán, ő dobta be az ember lelkébe, és aztán az ember hitnek, és maga is olyanná vált, mint a sátán. Most ki az, aki mindezt leleplezi? A hazugság leleplezője egy valaki, az igazság. Aki a Szentírásban Isten maga, illetve Jézus Krisztus. Jézus maga az igazság. És amikor ő beszélt, vagy beszél hozzánk, az az igazságnak a beszéde. Ez itt van a Bibliában, az igazságnak a beszéd. És amikor Jézus megjelent itt a földön, és elkezdett beszélni, és elkezd hozzánk beszélni, akkor mindig leleplezi a hazugságot. Ez meggyullad az igazság fénye, és akkor kiderül, hogy valami hazugság. Nagyon olyan az igazság, mint valami katalizátor egyébként. De beletesszük valamibe, kimutat valami anyagot, ugye a katalizátor. Hazugság világába beletesszük az igazságot, rögtön kimutatja a hazugságot. Az igazság világába igazságot beletesszük a hazugság világába, és rögtön jelzi, hogy itt valami nem stimmel. Nagyon komoly problémák vannak. És az igazság, hogy amikor ez megtörténik, Jézus megjelent a világba és elkezdett beszélni, ott is már akkor egy hatalmas feszültséget generál. De ma is úgy van, és így lesz mindig is, hogy amikor Jézus szava elhangzik valahol, valakinek, akkor az illetőben egy hatalmas feszültség generálódik. Aki eddig úgy élt benne a hazugságban, mint a hal a vízben, aki hozzászokott, akinek ez természetes lett, akinek ez kényelmes volt, aki az előnyeit tapasztalta, mert így működnek a dolgok, legalábbis látszólag. Mindeközben megmaradhatott az illető a maga istenének, a maga törvényei szerint élhette az életét, a maga akarata szerint, a maga tervei, vágyai szerint. Istennel nem is kellett egyáltalán foglalkozni. Most kiderül, hogy nem úgy van a dolog, hanem van Isten, és van Jézus Krisztus, és van megváltás, van bűn, van ítélet, meg van egyéb is. Na, akkor aztán az emberbe eldől a borjú. Micsoda? Jézus és Jézusnak a beszéde, testvérek, fölforgat, és elindul az embernek ez a védekezési reakció. Elindul benne valami védekezési reakció. Először is elkezdi azokat vádolni, akik Jézusban hisznek, és az igében hisznek. És mondja, nem mi hiszünk a hazugságnak, hanem ti. Ez egy nagy hazugság, hogy van Jézus. Meg van Isten, meg van kegyelem, meg pokol, meg menny. Ez egy nagy hazugság. Ti vagytok a hazugok. akkor megtámadják Jézust. Általában ez is meg szokott történni. Ez is egy ilyen védekezési reakció, hogy jönnek, hogy Jézus, ugyan már. Hát nem is, ez csak egy mitológiai személy, nem is történeti személy. Mit akartok vele? Ő csak úgy kitalálta valaki, csináltak neki egy jó imidzset valakik ott, aki valamiért. Biztos azért, hogy az oroszlánok elé dobják őket egyébként, azért csináltak neki ilyen jó imidzset Jézusnak. Meg keresztre feszítsék őket azért. Na, mindegy. Tehát csak kitaláltátok. Akkor jön a harmadik reakció, megtámadjuk a Bibliát. Az is, hát, azt csak emberek írták, ugyan már. Nehogy már elfogadjuk, ami benne van. Tehát az ember valahogy, testvérek, próbálja az igazság fényét, hogy így mondjam, kioltani rögtön, mert az igazság fénye zavarja őt a hazugságaiban. Nem tudom, hogy átéltétek ezt, de én már átéltem, és nem, provokál ez engem. Provokált, nagyon provokált. És meg tudom egy kicsit érteni azokat az embereket is, akiket ez provokál. Nem tudom, hogy majd az orvosok megintenek, ha nem így van, de még emlékszem arra, hogy édesapámat itt a klinikán, hát az már jó pár éve volt, kezelték, és akkor provokálták. Mert nem tudták pontosan, mi a baj, és akkor adtak neki olyan szereket, hogy kiváltsanak nála bizonyos tüneteket, hogy megállapítsák, hogy ez most az beteg neki, vagy nem az beteg neki, vagy mi baja van. Provokálták. Valami reakciót provokáltak, egy epegörcsöt nevezetesen. Provokáltak nála, biztos, ami biztos. De kiderült, legalább tényleg az epéjével volt a baj. Tehát valahogy az igazság is ilyen provokatív szer, hogy beadják az embernek, és akkor rögtön valami reakció jelentkezik a lelkébe. Leginkább sajnos a tiltakozás. És ez mutatja, hogy valami nagyon rossz helyen van. Nem, egyszerűen nem szeretjük, amikor valaki elkezdi birizgálni az alapmeggyőződéseinket. Ha mi meg vagyunk győződve, hogy nincs Isten, vagy nincs Jézus, vagy a Biblia hazug, vagy mit, és úgy éljük az életünket, akkor nem szeretjük, amikor valaki az ellenkezőjét kezdi mondani nekünk. És azt mondja, hogy ez az igazság, és amiben te élsz, az a hazugság. Ki vagy te? Nem, ez van bennünk sokszor, hogy ki vagy te, hogy ilyet mondasz. Hát már Jézusnak is mondták ezt. Hát attól függetlenül Jézus mégiscsak itt volt, és itt ez szokott a legnagyobb probléma lenni, hogy Jézus azért mégiscsak itt járt ezen a földön, és történeti személy volt, és mondott valamit, meg tett valamit, és általában az embereknek ott szokott a hazugság úgy megerőtlenül, amikor ezzel valahogy komolyan szembesülnek, hogy de mi van, ha Jézus valóban az, aki? Mi van, ha igazat mondott arról, hogy kicsoda Isten? Mi van, ha mégis igazat mondott arról, hogy van pokol, meg van menny? Mi van, ha mindez nem mese, hanem ez az igazság, és én hittem egy mesének? Általában ez a Jézus történet az, ami olyan, mint valami szikla, amin egy hajó megakad. Arról lehet elmélkedni nagy okosságokat, hogy most Isten így, meg Isten úgy, meg mi, de Jézus, az ő személye, meg az ő tanításai a fő zátony, ami meg tud törni egy embernek a nagy, szép elmélete, hazug elméletei. Ha Jézus igaz, tényleg élt, tényleg Isten fia, tényleg olyan, mint az Isten, tényleg megváltott, tényleg van ítélet, van bűn is, van kegyelem is, akkor mi van? Akkor az egész életemet vagy átértékelem, vagy maradok a hazugságba. Vagy odaadom neki a szívemet, vagy nem adom, és akkor élek tovább abba a hiszembe, hogy Isten nincs, én vagyok a magam törvénye, az életem célja az önmegvalósítás, meg az élvezet, és akkor éljek, ahogy akarok. Az ötödik pont a hazugság vége. Hát kétségtelen, hogy Jézus egy ilyen belső feszültséget idéz elő, amikor megjelenik, vagy a szava megjelenik a szívünkbe és az életünkbe, és ezért a legtöbbször tiltakozzunk ellene, kerüljük, próbáljuk valahogy igazolni a saját hazugságainkat, de azért itt, ha Jézus valakit így válságba hoz, és az ember engedi, hogy ez a válság végbe menjen a lelkébe, akkor Jézus elkezdi gyógyítani az embert. Ezt szeretném befejezésül aláhúzni. Hogy elkezd minket gyógyítani a hazugságból. Ki gyógyít a hazugságból? Ez a kigyógyítás azzal kezdődik, hogy először is megbocsátja a hazudozásainkat. Tehát ő nem csak feltárja a hazugságainkat, hanem meg is bocsátja. Ő az életét adta azért, hogy nekünk legyen kegyelem, legyen megbocsátás az ő részéről. Drága ez a megbocsátás, a hazugságainkat, amiket egyébként hordozunk magunkkal, sajnos cipeljük magunkkal, húzzuk magunkkal, mint valami lánc lenne ott mögöttünk láthatatlanul, és terhel minket, és emészt minket, akkor is, amikor nem akarjuk, vagy nem tudatos bennünk a hazugságot, nem tudjuk elhagyni a hazugságaink bűneit, azok ott vannak. De ki az, akit ettől megszabadít? Jézus, a kegyelem, a bocsánat. Ő megbocsát, és a megbocsátásában híve, megígért a Bibliában, hogy megbocsátja nekünk a bűneinket. Ha erre hivatkozva, imádságba kérjük, akkor megbocsát nekünk, és tudhatjuk, hogy meglettek bocsátva a bűneink. Nagy tehertől szabadul meg az ember. De a másik dolog, amit tesz, hogy egyszerűen Jézus kiszabadít minket a hazugságoknak a bilincseiből. A bűv köréből, ez egy olyan döbbenetes dolog, testvérek, hogy egy csomó emberbe, mint amikor a dzsungel könyvébe belenézett a K-nak a szemébe a Mowgli, és akkor így, legalábbis a régi Walt Disney filmben így volt, nagyon szép volt a kígyónak a szeme, mindenféle fényekbe játszott neki, és belenézett, és Mowgli teljesen odáig volt a kígyótól, ami szépen rátekeredett, és majdnem megfojtotta. Tehát Jézus szabadít meg a hazugságnak a kígyójától, hogy így mondjam, ami ránk tekeredik, sokat ígér, olyan szépnek tűnik, de ő az, aki föl tud a rabságából oldani bennünket, fel tud szabadítani ebből a bilincsből, ami beleég a gondolkodásunkba, a világnézetembe, az erkölcsi felfogásunkba, és megöl bennünket. Jézus megbocsát, Jézus szabaddá tud tenni. Sőt, elkezdi nekünk az igazat mondani. És az igazsággal elkezd minket építeni. Elkezdi a gondolkodásunkat újraépíteni az ő igéjével. Elkezdi az erkölcsi felfogásunkat, értékrendünket újraépíteni. Tehát Krisztus az igazsággal tölti meg azt a helyet, amit korábban hazugság foglalt el. És az igazság, a valóság szembesít minket, és ezzel tölti meg a szívünket, lelkünket és az életünket. És ez, testvéreim, ez egy nagyon csodálatos dolog, hadd mondjam így. Akik engedik, hogy Jézus igazságai töltsék meg a fejüket, a szívüket, azok az emberek, testvérek, átélik azt, hogy van valódi békesség, meg van valódi boldogság, meg van valódi öröm, meg van valódi szabadság. Aki a hazugságnak hisz, az ezeket a dolgokat, testvérek, nem fogja soha megtapasztalni. Az nem ismeri az igazi örömöt, se az igazi békét, se semmi. Mindenből csak egy hazug utánzatot ismer. Aki az igazságnak hisz, az megtapasztalja az Úr nagy szeretetét, az igazi örömöt, a tiszta szabadságot, az igazi békességet. Aztán még egy dolog, amit Jézus tesz, felszabadít arra, testvéreim, hogy az igazság mellett kiálljunk a világban. Ez egy nem könnyű dolog, nagyon nem könnyű dolog, mert a világot, hogy látjuk, meg tapasztaljuk is, átitatja a hazugság. És akkor ott vagyok én, és akkor én nekem kéne itt kilógni a sorból, nekem kéne ellene úszni az áradatnak, nekem kéne más véleménnyel lenni, mint a többségnek. Egyszerűen nem, nincs hozzá erőnk. Inkább belesimulunk a dolgokba. De ha Jézus velünk van, akkor egyszerűen ő megerősít bennünket, hogy ne a gonoszság, hazugság világa győzze le minket, hanem mi szegüljünk szembe vele. És merjünk mást mondani, meg máshogy élni, mint ahogy a világ várja és diktálja nekünk. Egyszerűen, és van végül egy csodálatos reménység, amit Jézus a szívünkbe tölt, nem csak, hogy bátrakká tesz, hanem az a reménység él bennem és minden hívő emberben, hogy az igazság végül győzni fog, mert Jézus legyőzte a sátánt. És ez már előrevetíti annak az árnyékát, hogy egyszer Jézus vissza fog jönni, és végképp legyőzi a sátánt, hogy így mondjam, és végképp a világból kiégeti az ő ítéletével a hazugságot. És egy új világot teremt, melyben igazság lakozik. És azt mondja a Jelenések könyve, ott olvassátok a legvégét a Jelenések könyvének, hogy az Istennek az új világában nem megy be senki, aki hazug, aki szereti és szólja a hazugságot. Az onnan ki lesz söpörve. Egyszer s mindenkorra. Itt ebbe a világba lehet az érvényesül, aki szereti és szólja a hazugságot, de abba a világba a lábát nem teheti be. Mert az igazság végül győzedelmeskedni fog. És megmutatja az erejét és a hatalmát. Nagy reménység ez a hívő emberekbe. És ennek a nagy reménységnek a fényébe élünk, és állunk ki az élet különböző kis zónáiba, és azt mondjuk, hogy én a szívembe is, a saját lelkembe is, a családom életébe is, vagy a gyülekezetbe is, az Isten szava mellett, az igazság mellett köteleztem el, és kötelezem el magamat, és ahhoz akarom magamat tartani. Mindenben. Lehet, hogy leköpnek, vagy nem tudom, keresztre szegeznek, nem tudom, mi lesz, de akkor is, mert inkább akarok lenni egy keresztre szögezett, de igazságban hívő ember, mint egy luxusban élő, de hazugságra építő ember. Nos, a hazudozó menekült. Kicsit messze mentem Dávidtól, de nem baj ez. Menjünk vissza a gondolatainkba őhozzá, hogy sajnos elkapta a gépszíj. Megadta magát a hazugságnak, mert azt hitte, hogy ez lesz a megoldás. Igaz, nem lett az a megoldás. Nem lett neki megoldás az. Azt az Akimélek papot majd látni fogjuk a következő részben, az összes fiával, az egész családjával együtt lemészároltatta Saul király. Ákistól ilyen szörnyű nyálfolyasztó, meg mit tudom én, milyen módon méltatlan az egész, kellett neki kimászni valahogy a slamasztikából. Nem méltó Dávidhoz az az egész történet. És hozzánk sem méltó. Az emberhez nem méltó a hazugság, az a sátánhoz méltó. Mi hozzánk az lenne a méltó, hogy hiszek Jézusnak, aki maga az igazság, hiszek a szavának, és elkötelezzem magam, és emellett akarok élni. És így leszek valóban boldog ember itt a földön is, de így teljesedik ki az életem az örökké valóságba is majd. Segítsen ebbe bennünket a mi Úrunk. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy téged imádhatunk, aki magad vagy az igazság, aki mindig az igazat mondod nekünk, a szintiszta valót, és aki ezzel szembe szegülsz a hazugsággal, azokkal a hazugságokkal is, amiket velünk elhitettek, vagy amiket elhittünk. És lehet, hogy egyszerűen alapjáig visszarombolod a gondolkodásunkat, az értékrendünket. Lehet, hogy nekünk ez fáj, vagy nem tetszik ez a dolog, de át kell menni ezen mindazoknak, akik veled szembesülnek, és akkor aztán a romokból, vagy a romok fölött egy új élet kezd fölépülni. Egy új gondolkodás, egy új értékrend, egy új hit, egy új élet, amely élet mégis tele van fénnyel, tele van az igazság fényével, tele van örömmel, a menny örömével, tele van a szabadsággal, a valódi szabadsággal, tele van békességgel, renddel, harmóniával. Segíts bennünket, hogy engedjük magunkat lerombolni, de engedjük magunkat fölépíteni a te igéd által. Köszönjük néked, hogy megbátorítasz minket arra, hogy egy hazug világban mi az igazság mellett álljunk, és azt képviseljük, amit te mondtál, és ahhoz tartsuk magunkat, amit te elénk adtál minden kérdésben. A családunk kérdésében, a szexualitás kérdésében, más egyéb erkölcsi kérdésekben is, de hitbeli, vallási kérdésekben is. Segíts az igazság mellett elkötelezni magunkat, és emellett kiállni, bátran vállalni. Te is szembe úsztál az árral, Jézusunk, téged is bántottak, sőt, meg is öltek. De köszönjük néked, hogy te feltámadtál és élsz, és megmutattad, hogy az igazságot, a valóságot nem lehet végtelenségig eltaposni, és megerőszakolni. Légy áldott azért, hogy élsz, hogy rád figyelhetünk itt a templomban, és otthon is az életünkben olvashatjuk a Bibliát, és imádhatunk téged. Kérünk, segíts minket az igazságban járni, és az igazságot hirdetni. Köszönjük néked mai tanításodat, és kérünk most arra, hogy légy gyülekezetünkkel. Nagyon kérünk arra, hogy áld meg az idejáró gyermekeket, az igazság igéit hadd hallják itt a templomban. Áld meg a szívükben ezeket a szavakat, a régi szavakat, de amik ma is ugyanolyan igazak, mint voltak régen. Segítsd, Urunk, azokat, akik nehéz élethelyzetbe kerültek, betegség támadta őket, vagy valami más egyéb nyomorúság, kérünk, hogy segítsd őket rád tekinteni, és a te igazságoddal vigasztaljad, és erősítsed őket. Ne engedd, hogy hazugságokkal bátorítgassák magukat. Nagyon kérünk, Urunk, hogy tekints azok arra a családra is, akiknek a múlt héten a sír mellett kellett megállniuk, és búcsúzni kellett kedves szerettüktől. Vigasztald meg a szívüket, a lelküket, az életüket a te igéddel, a te igazságoddal. Kérünk téged, hogy fogadd el a mi esedezésünket hazánkért, népünkért. Látod, hogy ezt a népet is hogy itatja át a hazugság, valakik a hatalomért, vagy a hatalom megtartásáért hazudoznak. Könyörülj rajtunk, hogy a politikában, a médiában, a gazdaságban, az egyházak életében is ne a hazugság vegye át az uralmat, hanem a te igédnek az igazsága. Az vezesse a szavakat, a tetteket, a döntéseket. Köszönjük néked, hogy ezeket mind eléd hozhatjuk, rád bízhatjuk. Kérünk, légy velünk, vezérelj bennünket örökkévaló fényeddel. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. A hirdetéseket hallgassuk meg. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten halottunk volt. Domonkos Andrásné Kulcsár Máriától búcsúztunk, Marika nénitől, mindig itt ült elől. Sokan ismertük, szerettük őt, kedves, csöndes személyét ismertük, humorát ismertük. Bibliás lelkép gondolkodását ismertük, és előttünk van még. Hát legyen áldott az ő emlékéért az Isten, és az ő egész életéért legyen áldott az Úr. A temetése az elmúlt héten, kedden volt, 26-án a belvárosi temetőben, 15 órakor. Isten vigasztalását kérjük az itt maradottakra. És eszembe jutott a Zsoltár, az ő életével kapcsolatban, 73. Zsoltárból olvasuk ezt a bizonyságtételt, hogyha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklá és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mind örökké. Hát hiszük, hogy jó helyen van, és szívének kősziklája az igazság volt, és az igazság megtartja őt örökké. Isten legyen vigasztalótok a családba, és a miénk is itt a gyülekezetbe. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten a szokott alkalmainkat megtartjuk. Jelzem, hogy jövő héten, 10-én házaspári alkalom lesz ifja Pauk Jánoséknál, gyermek felügyelettel egybekötve. Tehát a házaspárokat jövő vasárnap délután 4-re oda várjuk szeretettel, illetve oda várják szeretettel Jánosék. Jelzem a testvéreknek, hogy ugye új orgonát kell vásárolnunk, mert ezt elviszik, ezt az orgonát innen. Ez csak ilyen letétbe volt itt nálunk, de tulajdonos eladta valaki másnak, és akkor helyette úgy néz ki, hogy tudunk venni egy Portugáliába leszerelt orgonát, amit némi kis átalakításokkal pontosan ide be tudnánk szabni. Ez 15-16 millió forintba fog kerülni. Ezért osztottuk ki a testvéreknek a felajánlási íveket múlt vasárnap. Kérem, hogy ezt hozzák vissza a testvérek minél előbb, és töltsék ki. eddig most leadtak 13 felajánlás érkezett, ez 4,2 millió forint. Kettőnk van, akkor ez körülbelül 6 millió forintnál tartunk, ilyen felajánlás szintjén, de hát a 15-től még egy kicsit messze van, úgyhogy akik tudnak még erre adni, azok adjanak. Még a egyházkerülettől is várunk némi támogatást, hiszem, hogy ez létre fog jönni, meg fog ez tudni valósulni. Jelen pillanatban itt járunk. Buzdítom a testvéreket, hogy akik ezt fontosnak látják, azok adakozzanak. Itt nem is csak arról, hogy legyen egy hangszer, hanem legyen egy hangszer, ami kíséri a gyülekezet énekét. Tehát amivel Isten dicsérjük, Isten tudjuk magasztalni. Erről szól ez a dolog. Tehát ajánlom és kérem a testvéreket, hogy így tegyék meg a felajánlásukat, és fizessék az adományokat. Azt jelzem még, hogy alapítványba kell fizetni. A mostani papíron a vázlaton rajta is volt, hogy az Újszegedi Isten kezében alapítvány, ez egy közhasznú alapítvány, és akkor akinek vállalkozása van, vagy valami, annak ez előnyt jelent, mert az adóból leírhatja, és így jobban talán tudunk ösztönözni valakiket, hogy támogassák ezt az ügyet. Az utolsó hirdetni valóm, hogy jelentkezzenek a testvérek a nyári gyülekezeti hétre. Gondolkozzanak róla, mert le kell adnunk a jelentkezésünket, és aki szeretne, az Lupcsa György testvérünkéknél jelentse ezt, és jelezze ezt a dolgot, hogy én szeretnék menni, x személyek, ennyien szeretnénk menni. A Dunántúra mennénk most, és nagyon szép kis nyugodt erdei körülmények közé. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.